Gyertek testvéreim, kezdjük esti áhítatunk 751. számú dicséretünk éneklésével. A 751. számú dicséretünk így kezdődik: jöjj el az élet vizéhez. Isten igéjét olvasom úgy, ahogyan írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 7. fejezetben, a 14. verssel kezdődően, és János apostolnak az evangéliumából, a 8. fejezetből válogatott verseket. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében, a belső ember szerint. De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de meghaltok bűnötökben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre azt mondták a zsidók. Csak nem akarja megölni magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről valók vagytok, én pedig fentről való vagyok. Ti a világból valók vagytok, én nem a világból való vagyok. Ezért mondom nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek kezdettől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek. De igaz az, aki elküldött engem, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték föl, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta. Amikor felemeltetik az emberfia, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az atya tanított engem. És aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Nyugodtan maradjunk a helyünkön. Jézus Krisztus, szeretnénk megvallani ezen a mai estén is a hitünket. Hisszük, hogy te föltámadtál a halálból, és élsz, és most is ott vagy jelen, ahol téged segítségül hívnak, ahol a te nevedben emberek összegyűlnek, és ahol azt akarják, hogy te magad szólalj meg. Azt kérjük tőled, Urunk, hogy ebben a csöndben, ami most itt van, te magad légy itt közöttünk, szólalj meg a gyönge emberi beszéden keresztül, szólítsd meg az embert, állítsd magad elé. Te tudod, hogy kik vagyunk, te tudod, hogy mi van bennünk, te tudod azt, hogy mivel teltek az elmúlt heteink, hónapjaink, és te tudod azt, hogy milyen állapotba jöttünk most ide, idefelé jövet is, milyen gondolatok foglalkoztattak bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy a te igédnek és a te lelkednek a világossága, az hadd világítson most bele a szívünkbe, hadd szólítson meg minket úgy, ahogy vagyunk, hadd halljuk meg a te személyesen nekünk szóló üzenetedet. Tudjuk, hogy ez olyan csoda, amit ember nem tud produkálni. Ez egyedül a te lelkednek és a te igédnek az ajándéka. Te tudod azt, hogy közülünk kinek mire van szüksége. Kérünk, hogy aszerint szólongass minket ezekben a napokban, ezekben az estékben, és most is. Kérünk, hogy szólalj meg közöttünk. hallgass meg, kérünk, őszinte könyörgésünk. Amen. Isten igéjét olvasom az előbb felolvasott ige szakaszból, János evangéliumának 8. fejezetéből, a 32. verssel kezdődően. Ha megismeritek az igazságot, az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. Amen. Az elmúlt héten református egyházunk rendje szerint a János evangéliumát olvastuk, és annak is a 8. fejezetét, azt a vita beszédet, aminek a részletét most én is felolvastam közöttetek. És ebben hangoznak el Jézusnak ezek a szinte rettenetes szavai, hogy aki bűnt cselekszik, a szolgálja a bűnnek. De ha megismeritek az igazságot, akkor az igazság szabadokká tesz titeket. A későbbi estéken még sok mindenről lesz szó, de most semmi más nem szeretnék közöttetek, csak ez alapján, az ige alapján, ez alapján, a két igevers alapján hirdetni közöttetek Isten evangéliumát. Ez a beszéd, ez egy vita beszéd, ami elhangzik itt, és ebben hangoznak el ezek a súlyos szavak, aki bűnt cselekszik, az rabszolgája a bűnnek. Nem is azt mondja Jézus, hogy szolgálja, hanem azt mondja egyenesen, hogy a rabszolgája a bűnnek, az, aki bűnt cselekszik. Ez az a mondata Jézusnak, amivel azt hiszem, hogy elég majd egyszer a legvégén fotózni. Ez, most inkább a fülünkkel figyeljünk. Ez az a mondata Jézusnak, ami azt hiszem, hogy ahogy ott elhangzott, ezzel ott a legtöbb zsidó ember is egyetértett abban a tömegben, ahogyan Jézus ezt mondta, ha valaki bűn cselekszik, a szolgálja a bűnnek. És most mégis azt mondom nektek, hogy az, amit itt Jézus mond, az nagyon távol van attól, ahogyan mi általában a bűnről gondolkodunk. Mi általában úgy szoktunk gondolni a bűnre, mint valami fajta erkölcsi botlásra, amelyből azért mégiscsak föl lehet állni valahogy, és amit azért legközelebb mégiscsak el lehet kerülni valahogy. Vagy úgy szoktunk gondolni a bűnre, mint valami fajta jellembeli hibára, amit mégiscsak ki lehet javítani egy kis odafigyeléssel, és a jövőben ettől akár az ember szinte mentesülhetne is. Ezek mögött, a gondolatok mögött mindig ugyanaz az egy gondolat húzódik meg. És az egy gondolat az, hogy nem is igazán olyan jelentőség teljes dolog az a bűn. Hogy nem olyan komolyan veendő. Hogy ha a bűn az valóban csak egy kis erkölcsi botlás, akkor az valahogy tényleg abból az ember föl tud állni. Vagy hogyha a bűn az csak egy jellembeli hiba, akkor azt valahogy mégiscsak ki lehet csiszolni. És ezek a gondolataink, ahogyan mi általában a bűnről gondolkodunk, ez nagyon messze van attól, amit Jézus mond a bűnről. Jézus valami egészen más mutat meg a bűnről. Akkor, amikor ezt mondja, hogy aki bűnt cselekszik, az rabszolgája a bűnnek. Ezzel tulajdonképpen Jézus, mint egy, megfordítja a bűnnek a birtokviszonyát. Mi általában még lelki pásztorok is úgy szoktunk gondolkodni a bűnről, meg úgy beszélünk a bűnről, hogy azt mondjuk, hogy az ember bűne. És amit itt Jézus mond, az szinte olyan, mintha fordítottja lenne. Mintha megfordulna a birtokviszony. Mintha nem az ember bűnéről lenne szó, hanem a bűn emberéről. Mintha ott lenne valami az ember mögött, ami irányítja az embert. Ami uralja az embert. Azt szoktuk mondani, hogy az ember bűnt cselekszik. És olyan, mintha Jézusnál ez megfordulna. Hogy nem az ember cselekszik bűnt, hanem a bűn az, ami az emberen keresztül cselekszik. Amikor azt mondja Jézus, hogy az ember rabszolgálja a bűnnek, akkor ez valami egészen konkrét kép. Akkor ez azt jelenti, hogy ott van az ember, és az emberen ott van egy lánc. és annak a láncnak a végén ott van a bűn. Jézus úgy beszél a bűnről, mint egy személyes erőhatásról, amely ott áll az ember mögött, és irányítja és uralja az embert. És az ember nem tud urrá lenni rajta. Egyszer csak eszünkbe jutnak ennek a farizeusnak, aki később apostol lett, Saul Pálnak a szavai, ami ugyanezt visszhangozza. Ezt mondja a római levélben. Nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt teszem, amit nem akarok, a rosszat. Itt pontosan erről van szó. Hogy olyan, mintha az ember elvesztette volna az uralmat önmaga fölött. Nem ura saját magának. Van valaki, aki ott áll az ember mögött, és egyszerűen irányítja és uralja az embert. És ezt a valakit nevezi Jézus bűnnek. És hogy mennyire igaz az, hogy az ember nem azt teszi, amit akar. Gondoljatok csak bele. Ezzel a gondolattal egy kicsit barátkoznunk kell. De itt van például ez a háború a szomszédországunkban. Itt van az ukrán nép, meg az orosz nép. És biztos vagyok benne, hogy amikor ez a háború elkezdődött, akkor az ukrán nép nem akart háborút. És az orosz nép nem akart háborút. És mégis háború lett. Ezen a világon senki nem akar háborút igazából. És mégis háborúzunk. Mert ott áll valaki az ember mögött, aki ezt az egészet szervezi, irányítja, és aki uralja az embert. És az ember nem azt teszi, amit akar a jót, hanem azt, amit nem akar a rosszat. Gondoljatok csak bele, hogy ott van egy házaspár, amelyik nagy sebességgel halad a válás felé. A szívük mélyén egyikük sem akar elválni. Egyik sem akarja azt, hogy tönkre menjen az életük. És mégis, olyan, mintha nem lennének urai önmaguknak. Nem tudják nem gyilkolni egymást. Valami hajtja őket. Ott áll mögöttük egy erőhatás, amelyik irányítja őket. És ez az erőhatás a bűn. Vagy gondoljatok bele egy emberbe, aki nem ura önmagának, hanem kiszolgáltatottja a szenvedélynek. És a szenvedély irányítja és teszi tönkre az életét. Amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki bűnt cselekszik, az rabszolgálja a bűnnek, akkor pontosan erről beszél. Ezért mondja az Pál apostol, hogy ha nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt, amit nem akarok a rosszat, azt mondja Pál, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakozó bűn. Ez a másik erőhatás, ami ott van bennünk és nagyobb nálunk. Ezért mondja azt Jézus az evangéliumban, hogy a bűn az egy erős fegyveres, amelyik őrzi az ő házát. Ezért van az, hogy egyszerűen azok a történetek, amiket az Új Szövetségben találunk a megszállottakról, és amire még így a kultúrált templomba járó, akár presbiterként szolgáló testvérek is lehet, hogy néha elmosolyodnak, és azt mondják magukban, hogy ó, igen, ezek ilyen régi mitikus történetek, amiknek már nem sok köze van a valóságunkhoz. És egyszer csak realitássá válik, és közelvalóvá válik ezeknek a megszállottaknak a képe, akik nem azt teszik, amit akarnak, a jót, hanem azt, amit nem akarnak, a rosszat. Mintha fogva tartaná őket valami. És ezek a távoli alakok egyszer csak közelvalóvá válnak. És ott ülhetnek a templomainkban. Sőt, itt ebben a teremben is. És énekelhetnek. És közben ott van bennük egy másik erőhatás, ami uralja és irányítja őket. Erről beszél Jézus. Ha valaki bűnt cselekszik, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ebből láthatjátok, hogy mennyire, de nem egy erkölcsi botlás pusztán a bűn. Vagy mennyire nem egy jellemhiba a bűn, amit azért idővel mégiscsak lehet valahogy javítani. Hogy itt valami sokkal többről van szó. Egy hatalomról, ami ott áll az ember mögött. És nem az az igazán tragikus, hogy az ember nem ura önmagának, hanem az az igazán tragikus, hogy az ember megpróbálja megszabadítani magát a bűn uralma alól. Ha valaki egyszer rádöbben arra, hogy ez több, mint erkölcsi botlás, és több, mint jellemhiba, hogy ez valami, ami irányít és pusztít, és nagyobb nálam, amikor erre valaki ráeszmél, akkor valami módon megpróbál megszabadulni a bűnnek az uralma alól. És az igazán kétségbeejtő az, hogy nem tud. Az embernek a legnagyobb kísérlete arra, hogy megszabaduljon a bűnnek az uralma alól, az talán Istennek a törvénye. És gondoljatok az ószövetségi vallásra, ami erre épül, hogy Istennek a törvényét megtartom, és így majd megszabadulunk a bűnnek a hatása alól. És mit mond Pál apostol? Azt mondja Pál apostol, hogy az elmémmel gyönyörködöm Isten törvényében, de a tagjaimban látok egy másik törvényt. amely rabulád engem a bűnös halál törvényének. Tehát ott van az egyik oldalon Isten törvénye, és azt gondolnánk, hogy ennél nagyobb erő nincsen. És Pál apostol azt mondja, hogy van egy nagyobb erő, mint Isten törvénye. Ez a bűnnek az ereje, ami rabulád engem a bűnös halál törvényének. Ez az, ami igazán kétségbejtő, hogy az ember kísérletet tesz arra, hogy valahogy megszabaduljon a bűnnek az uralma alól, és nem tud megszabadulni. És ebben a kétségbeesésben az ember már tényleg nem tud más csinálni, csak azt, amit Pál apostol mond ugyanitt a római levélben, amikor egyszerre fölkiált, és azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak eme testéből. Tényleg így van vele az ember, hogy egyszer csak fölkiált, hogy kicsoda szabadít meg. És kézenfekvő lenne azt válaszolnunk, hogy Isten az, aki megszabadít. Tehát, hogy mégiscsak keresztények vagyunk, és nem is mondhatunk más, mint hogy Isten majd valahogy megszabadít. De valahogy Pál apostolnak a hangjában ott van ez az őszinte kétségbeesés, hogy kicsoda szabadít meg. És rávághatná valaki gyorsan erre azt, hogy Isten az, aki megszabadít. De hadd kérdezzem meg, hogy valóban, hogy ezt te ténylegesen így tapasztalod? Hogy a bűnödben, ami ural, Istenhez kiáltasz, és Isten téged megszabadít? Mert lehet, hogy így van, de Jézus nem erről beszél. Jézus nem azt mondja itt, hogy ha valaki bűnt cselekszik, az rabszolgálja a bűnnek. De aki Istenhez kiált, azt Isten megszabadítja. Nem ezt mondja Jézus, hanem azt mondja, hogy ha valaki bűnt cselekszik, az rabszolgálja a bűnnek. De ha megismeritek az igazságot, az igazság megszabadít titeket. Mi azt gondolnánk, hogy a szabadulás az úgy jön el, hogy Isten valahogy kívülről közbenyúl. És van olyan szabadulás is, és ez nem lehetetlen, hogy megtörténjen. De Jézus nem erről beszél itt. Azt mondja, hogy van valami, amit meg kell ismerned. És hogyha megismered azt a valamit, ha annak a valaminek te a tudatába kerülsz, ha az egyszer tudatosul benned, akkor az belülről elkezd téged megváltoztatni. És belülről elkezd téged felszabadítani. Az a kérdés nyilvánvalóan, hogy mi ez a valami, amit az ember, ha megismer, akkor az elkezdi őt felszabadítani. És azt mondja Jézus, hogy ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Kérdés, hogy mi ez az igazság? Jézus több helyen nagyon konkrétan beszél arról, hogy mi is ez az igazság. És több helyen beszél arról, hogy mi is ez az igazság, és egy helyen például azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Egy másik helyen azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem Pilátussal beszélgetni, és azt mondja Pilátusnak, én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És aki az igazságból való, az hallgat az én szavamra. Mire Pilátus visszakérdez, mi hát az igazság? De a válasz nem várja meg, mert annyira cinikus, hanem inkább kimegy onnan. De mi is most ezen a helyen tulajdonképpen ugyanazt kérdezzük, hogy mi az igazság? Tehát mi az az igazság, amiről Jézus beszél, és azt mondja, hogy ha azt valaki elkezdi megismerni, az a valami elkezdi őt felszabadítani. Ez alól az erőhatás alól, a bűnnek az erőhatása alól. És Jézus egy másik alkalommal az utolsó vacsorakor azt mondja a tanítványainak, hogy amikor eljön majd az igazság lelke, akkor elvezet benneteket a teljes igazságra. Amikor Jézus ezt a szót használja, hogy igazság, akkor ez a János evangéliumában így hangzik görögül, hogy aléteia. És azt jelenti ez a szó, hogy jó fordítás az, hogy igazság, de van némi többlet benne. Azt jelenti, hogy való igazság. Inkább azt mondanám nektek, azt jelenti, hogy valóság. Tehát nyugodtan fordíthatjuk így ezt, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a valóság. Vagy azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek nektek a valóság. És itt ezen a helyen, ebben a vitabeszédben Jézus azt mondja, hogy ha megismeritek a valóságot, a valóság szabadokká tesz titeket. Tehát ha te egyszer elkezdesz a tudatába kerülni annak, hogy mi a valóság, hogy mi az igazi valóság, akkor az a valóság elkezd majd megszabadítani téged. És ez a kérdés, hogy hát mi ez a valóság, amiről Jézus beszél. Ugyanitt az utolsó vacsorakor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy az igazság az, hogy én az atyához megyek, és nem láttok többé engem. Ez azt jelenti, hogy az igazság az, hogy meghalok. De ez nem azt jelenti, hogy a valóság az én halálomnak a ténye, hanem azt jelenti, hogy a valóság az én halálom tényének a jelentésében van elrejtve. Az a valóság, amit az én halálom jelent. Mert nyilvánvalóan Jézusnak a halál az egy olyan halál, mint sok halál volt abban az időben. Keresztre feszítették, és abban az időben sok embert feszítettek keresztre. De Jézus mégis azt mondja, hogy az én halálom különleges lesz, és más lesz, mint egy átlagos embernek a halála. Az én halálomnak jelentése lesz. Az én halálom jelenteni fog valamit. És amit jelent, az a valóság. És ha ezt megismeritek, ez egyszerűen elkezd felszabadítani titeket. Nos, ez a kérdés, hogy tulajdonképpen mit jelent Jézusnak a halála. Jézusnak a halála azt jelenti, hogy ott a Golgotai kereszten, amikor ez az ember, az Isten fia fölkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor elvégeztetett az embernek a megváltása. Ez azt jelenti, hogy ott, abban az órában megváltozott az Istennek az emberhez való viszonyulása egyszer s mindenkorra. Hogy az embernek az Isten előtt való helyzete egyszerűen megváltozott és rendeződött. Ez azt jelenti, hogy az embernek rendezett lett a viszonya Istennel. Ha egyszerűen akarnám mondani, azt mondanám nektek, hogy ott a Golgotai kereszten elvégeztetett a bűnbocsánat. Megbocsáttattak a tegnapnak a bűnei. Megbocsáttattak ennek a mai napnak a bűnei. Megbocsáttattak a holnapi napnak a bűnei. Minden elvégeztetett a Golgotai kereszten. Ez azt jelenti, hogy a te helyzeted úgy rendeződött Isten előtt, hogy teljesen. Minden el van rendezve. És ehhez te semmit nem tudsz hozzátenni, és ebből te semmit nem tudsz elvenni. Az Isten előtt teljesen rendezett a helyzeted. Az Isten szeret. Ezt jelenti Jézusnak a halála. És hogyha valaki ezt elhiszi, azt ez elkezdi átformálni. Mert az innentől kezdve azt jelenti, hogy megváltozik az illetőnek a múltjához meg a jövőjéhez való viszonyulása. Nem fog többé bűntudatot érezni a múltja miatt például. Akármilyen bűnt vagy vétket követett el. Mert egyszerűen fölfogja azt, hogy el van rendezve a múltja. El vannak rendezve a bűnei. Nem fog félni a jövője miatt az illető. Mert egyszerűen elhiszi azt, hogy el van rendezve a jövője Istennél. Rendezett lett a helyzete teljesen. Elkezdi kimosni ebből az emberből a félelmet meg a bűntudatot. És ezáltal kezd el fölszabadulni az ember. Ez történt meg. És ez történik meg azzal, aki ezt elkezdi elhinni, aki ezt elkezdi komolyan venni. Erre mondja azt Jézus, hogy ha megismeritek a valóságot, a valóság megszabadít titeket. Ez a valóság, ami ott történt. Hogy az embernek rendeződött a helyzete Istennel. Tulajdonképpen azt mondja Jézus, hogy kétféleképpen lehet leélni egy életet. Itt ugyanebben a beszédében azt mondja Jézus, hogy ti nem Ábrahám fiai vagytok, hanem az ördög atyától származtok. És azt mondja utána, hogy az ördög hazug és hazugságnak atya. És ezzel Jézus azt mondja, hogy tulajdonképpen kétféleképpen élhet valaki. Egy hazugság alatt, vagy az igazság alatt. A hazugság az, hogy Isten haragszik rád. A hazugság az, hogy neked rendezetlen a helyzeted Istennel. A hazugság az, hogy neked valamit hozzá kell tenned a megváltáshoz. A hazugság az, hogy nem vagy megváltva és nincsenek megbocsátva a bűneid. A hazugság az, hogy az Isten nem rendezett el mindent. Ez a hazugság. És ezzel szemben az igazság az, hogy téged az Isten újra szeret. Annak ellenére, hogy az Isten ellensége voltál, az Isten megbékélt veled. És erre lehet, hogy azt mondja valaki, hogy ó, igen, hát én akkor az igazság alatt vagyok, mert én ezt hiszem. De tegyük csak próbára. Ha te, amikor a múltadra gondolsz, és bűntudatot érzel a múltad miatt, és szégyent, akkor az azt jelenti valójában, hogy te még mindig egy hazugság alatt élsz. mert te még mindig nem hitted el igazán, hogy az Isten mindent elrendezett. Ha te a jövődre gondolsz, és félelem van a szívedben, akkor az azt jelenti, hogy te valójában még mindig egy hazugság alatt élsz. Mert nem hiszed el azt, hogy ő mindent elrendezett. De ha te átmész az igazság alá, elkezdesz az igazságból élni, akkor az igazság egyszerűen elkezd felszabadítani téged. Akkor egyszerűen csak megszűnik benned, elkezd megszűnni benned a bűntudat a múltad miatt. Elkezdi kimosni belőled a félelmet a jövőd miatt. És nézd meg, hogy ez a kettő, ez a bűnnek az üzemanyaga. Ebből születik a bűn. Az a lánc, a bűnnek a lánc, ami fogva tartja az embert, az tulajdonképpen ebből az anyagból készült. A bűntudatnak és a félelemnek az anyagából. De aki egyszerűen elhiszi azt, hogy teljesen rendezve van a helyzete Isten előtt, hogy minden elrendeztetett, azon egyszerűen elkezd szétpattanni ez a lánc. A bűntudatnak meg a félelemnek a lánca. És az illető elkezd felszabadulni. Az ilyen emberrel szemben erejét veszti a bűn. Nem lesz már akkora ereje a bűnnek. Így győzi le. Ezért mondja azt Jézus, hogy ha megismeritek a valóságot, a valóság szabadokká tesz titeket. Ezért mondja azt Pál apostol, miután fölkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak eme testéből. Azt mondja, hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nem azt mondja, hogy hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus, hanem azt, hogy által. Hogy Jézus Krisztusnak a halála által elvégeztetett a megváltás. Ez az, ami felszabadít minket. Aki ezt elhiszi és komolyan veszi. És ez fontos elmondani, hogy ami megtörtént a kereszten, az egyszer s mindenkorra megtörtént. Azon nem lehet változtatni. Azt nem lehet visszavonni. A váltsághalál egyszer s mindenkorra megtörtént. De az, ahogyan ez valakiben elvégződik, az, ahogyan valaki ezt az igazságot megismeri, az nem egyszer s mindenkorra történik meg. Sokkal inkább úgy tudnám mondani, hogy hullámokban. Hogy egyszerűen, ahogyan az ember egyre jobban és egyre mélyebben megismeri ezt az igazságot. Ez az igazság, mint egy egyre jobban és egyre mélyebben kimos belőle minden félelmet és bűntudatot. Úgy, ahogyan a partmenti sziklákból az óceánnak a hullámai dagáikor kimossák a koszt. Kimossa a félelemnek meg a bűntudatnak a koszát. Ez nem egyszer s mindenkorra történik. A megváltás egyszer s mindenkorra történt meg. De ez sokkal inkább valahogy így hullámokban történik meg. És innentől kezdve tulajdonképpen az egész emberiségnek a helyzete az olyan, mintha mi egy börtönben ülnénk. Mindenki a maga cellájában. És ebben a börtönben egyszer csak fölhúznák a rácsokat. És egy hang bekiabálna a börtönbe, hogy mindenki szabad, és ki lehet menni. És valakik ott ülnek, és kártyáznak, valakik beszélgetnek, nevetgelnek, hallották a hangot, de nem igazán értették, vagy fogták föl, hogy ez mit jelent. Fölfogták, de nem igazán hiszik el. És végül is ott maradnak a börtön cellákban. Ott maradnak a bűntudatuknak és a félelmeiknek a cellájában. De néhányan, kevesen hallják ezt a szót. Először maguk sem hiszik egészen. Aztán mégis. És fölállnak, és oda mennek a nyitott ajtóhoz, és kisétálnak rajta. Kimennek a bűntudatuk és a félelmük cellájából. És ezzel együtt kimennek a bűnnek a börtönéből. Mert az ilyen emberrel szemben elkezdi erejét veszíteni a bűn. Ha megismeritek a valóságot, ha megismeritek azt, hogy az ajtó nyitva, hogy minden elvégeztetett, hogy minden el van rendezve, akkor ez egyszerűen elkezd felszabadítani titeket. Talán lehet, hogy fölmerül valakiben a kérdés, hogy nem ellentmondása ez, hogy itt vagyunk egy presbiteri héten, és hát itt mindenki presbiter vagy lelkipásztor, és hát ezáltal feltételezzük egymásról azt, hogy hívők vagyunk. és itt este evangelizációt tartunk. Hát ez nem fura-e, hogy az evangelizáció az nem azoknak szól-e, akik még nem hívők. És most érthetitek meg, hogy minden az evangéliumból következik. Hogy nekünk szükségünk van arra, hogy ez újra és újra átjárjon és átmosson minket. A kereszténységnek a legnagyobb félreértése, és talán a legkitörölhetetlenebb félreértése az, hogy mi valami felé tartunk. Hogy nekünk valamilyen eszményképet meg kell valósítanunk. Hogy nekünk valami fajta erkölcsi botlások nélküli, vagy jellemhibáktól mentes személyé és szolgálóvá kell válnunk, mint presbiter. Mintha mi valamerre tartanánk, vagy valami felé. És azt mondom nektek, hogy nem. Hogy a keresztény ember az nem valami felé tart, hanem valami felől. A keresztény ember az nem valahová tart, hanem valahonnan. És ez a valahonnan, ez egy megtörtént esemény. Mi nem hegynek fölfelé megyünk, hanem hegyről lefelé jövünk. És ez a hegy a Golgotai keresztnek a hegye. Minket belülről hajt valami. Valami, ami megtörtént és megváltoztatott mindent. Ez egyszer és mindenkorra megtörtént. Ez az, ami hajtja az embert, a keresztény embert és a szolgáló embert is. Kérdezhetné valaki, hogy akkor egy keresztény embernek már meg sem kell tartani a törvényt. Kicsit provokatívan. És erre provokatívan csak azt tudnám válaszolni, hogy nem kell, hanem szabad. Az ilyen ember fölszabadul, szabaddá válik a szónak az eredeti értelmében. Mert elveszíti vele szemben az erejét. Ez az iszonyatos erőhatás, ami egyébként fogva tartaná és megkötözné őt. Ezért kiált föl Pál apostol. Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. És utána így folytatja. Nincsen azért semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és halál törvényétől. Minket nagyon kísért az, hogy valamilyenekké lenni akarjunk, vagy valamivé lenni akarjunk, hogy valamit el akarjunk végezni. De mielőtt bármi ilyet tennénk, nekünk azt kell megismernünk, ami elvégeztetett. Ez az, ami átformál minket. Ha megismeritek a valóságot, a valóság, megszabadít titeket. Amen. Így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert egyszerűen mindent elvégeztél. Köszönjük azt, hogy te teljesen elrendezted a helyzetünket. Hogy ott a Golgotai kereszten teljesen helyreállítottál és megváltottál minket az Isten előtt. Hogy teljes a diadalmad. És hogy úgy, ahogy vagyunk, maga az Atya szeret bennünket. Hogy mind életünkben, halálunkban, testestül, lelkestül nem a magunkéi, hanem a te tulajdonaid vagyunk. És hogy egyszerűen te benned minden el van végezve és minden el van rendezve. Az egész múltunk, a jelenünk és a jövőnk. És ez a megváltáshoz mi semmit nem tudunk hozzátenni. Egyszerűen csak szeretnénk megköszönni ezt és hittel elfogadni. Dicsőség legyen ezért neked. Amen. Gyertek testvéreim, énekeljük A 761. számú dicséretünk. A 761. számú dicséretünk így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad. Békességet, jó éjszakát kívánok mindenkinek.